Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a Száguldó Cirkusz, a Max Rádió és a GPShow.hu talkshowja a Forma 1-ről. Érdekes meglátások, egyéni nézőpontok és máshol nem hallott sztorik, aki kérdez, Stadler Zsolt, a GPShow.hu tulajdonosa. A műsor támogatója a GPShow.hu, az online Forma 1-es webáruház. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapító és a tulajdonosa, és ti most a Max Rádió és a GP Shop közös Forma 1-es podcastját, a Száguldó Cirkuszt hallhatjátok, és a vonal túlvégén pedig Szelecki Ádámot köszönthetem. Szervusz Ádám!
Sziasztok, hello!
Mindig olyan zavarban vagyok, hogy most ugye mindig a M4 Sport riporterit, hogy ez állandóan változott, de most már simán csak Leszelecki Ádámozlak, és akkor ezzel úgy le van fedve minden, jó?
Ez tökéletes, egyébként nem változott. Én mindig is az M4 Sport riportere voltam az utóbbi, hát miért a Forma 1-ben utazom, azóta az M4 Sport utazó riportere, a Forma 1-es műsorvezetője. Ez így nekem tökéletes, és ez nem is változik, remélem, jó sokáig.
Na de viszont, hát ugye most azért a Magyar Nagydíj keretein belül azért te az voltál, aki mindig is voltál.
Mert... Igen, az ugrabugráló riporter voltam a hétvégén a Magyar Nagydíjon.
A Pezsegtél azt láttam, nagyon-nagyon-nagyon. És...
Igen, azért, mert abban a különleges helyzetben voltam, hogy mivel az én drága kollégáim mind Tokióban dolgoztak az olimpián, ezért én teljesen egyedül voltam a Nagydíjon. Úgyhogy az enyém volt az egész játszótér.
Láttam az arcodon, hogy ki volt ki a nagybetűk, hogy jó. Tehát ez így jó. Ez így nagyon-nagyon jó neked. Na igen. Szóval. És neked nagyon-nagyon jó volt, de szerintem nekünk szurkolóknak is nagyon-nagyon jó volt, mert a Magyar Nagydíj hozta a formáját. Jó volt. Nagyon jó volt.
Igen, ahogy az előző podcastunkban, hogy elkezdtünk beszélgetni erről, már a felvezetése is remek volt. Az azt megelőző események is zseniálisak voltak, hála Istennek, és ez ugye kicsúcsosodott az első kanyarban, ami meg megágyazott egy remek versenynek.
Ha most megemlítetted volna még, hogy egyébként az előző podcastot, hogyha visszahallgatják, na mindegy, szóval nagyon-nagyon jó, ezt majd ingyen majd megpróbálom a rendes keretek közé tenni. Abszolút egyetértek, de ugye egy unblock az egész hétvége, tehát itt azért volt minden, volt feszültség, volt beszélnivaló, ugye voltak benne aljas húzások, lásd Hamiltonnak, ugye ez az időmérős, nem túl sportszerű trükkje, ami egyébként sportszerű volt, mert vagy nem, szabályszerű volt, csak nem éppen volt. Erkölcsösen elég erősen megkérdőjelezhető volt.
Én ezzel nem értek egyet egyébként, képzelem.
Nem volt szabálytalan, én nem azt mondom, hogy szabálytalan volt, hanem csak az ő kellő dörzsöltséget találkozott a szituációval.
Nekem a Hamilton időmérős feltartása az körülbelül olyan volt, mint hogy megint egy boxos hasonlatot hozzak, mint az előző podcastunkban, mint amikor egy box meccsen az egyik versenyző, az tudja, hogy a másik versenyzőnek meg van repedve a bordája, és ezért odaüt. És ez nem egy balett előadás, itt az van, hogy itt meg kell törni az ellenfelet, és ebből adódóan Lewis Hamilton fogta, és az amúgy is nagyon feszült Max Verstappen fogta, és egy kicsit úgy leláncolta egy ilyen bottal.
Tovább piszkálta.
Azt mondta, hogy jó, igen, apukám, akkor te most jössz mögöttem szépen lassan, az egy dolog, hogy jössz mögöttem lassan, de úgy fogok menni, hogy a te csapattársad meg még ne is tudjon gyorskört menni.
Hát meg te se nagyon, meg hogyha meg akarsz előzni, az meg nem menjen, mert ahol lassan lehetett menni, ő lassan ment, ahol nem kellett volna lassan menni, ott meg nem ment lassan, hanem egész. Tehát azért mondom, hogy sportszerűség szempontjából, szemszögéből nézve nem volt túl egy szép gondot, de hát effektíve már ezt ő is már megkapta, rögtön 2007-ből, csak akkor ugye ő kapta, most meg ő adta ezt a feltartósdi dolgot. Tehát ez benne van a pakliban.
Az élet örök körforgása ez, hogy megtanulod, hogyan kell seggfejkedni, és amikor veled csinálják, akkor figyelsz, és 20 évvel később te csinálod ugyanezt.
Figyelsz, tanulsz, így van. Szóval volt itt minden, és hát jött ugye a vasárnap, és rögtön megérkezett a szokásos, tehát hogy én annyira szeretem ezeket, hogy van benne valamilyen ilyen forgatókönyvszerű, vagy valamilyen misztifikált dolog, hogy ha rajt előtt 20 perccel leesik, elkezd esni az eső, akkor mindig valami olyan futamunk lesz, ami nem lesz egy, ami kizökken a normális kerékvágásból. És most is így volt. Imola is ilyen volt például, hogy Imolába is a verseny előtt egy 20 perccel elkezdett ugye esni az eső. és teljesen megváltoztak a körülmények, és egy parádésan jó futamunk volt Imolában, és most itt a Magyar Nagydíjon is volt, volt csat, ahogy Imolában is volt, itt csak itt a rajtnál volt, csak itt többen vettek részt benne, csak ebben a Bottász megint benne volt, de most ez mindegy, ezt hagyjuk. Tehát, hogy tényleg itt azért volt minden. Na nézzük azért meg ezt a rajtutáni csatot, mert azért ez egy elég heves indulatokat váltott ki a kedves kommentelőkből, akik közül nagyon sokan a Facebookon vörös diplomával lediplomáztak, a mindenhez is jobban értünk kategóriából. Sokan azért úgy megvannak szentül győződve róla, hogy ezt a Bottászt, azt, hogy levigyék Ipponnal a két Red Bullt, ezt ő direkt csinálta. Na most te is, meg én is azért láttunk elég sok Forma 1-es futamot évtizedek óta. Úristen, azért ezt az érzetet évtizedek óta azért ez... Azért kicsit azért ül így a kor, de tehát összességében, tehát te láttál...
Konkrétan 35 évvel nézem a Forma 1-et, úgyhogy láttam ilyet én is.
Tehát, de még olyat még nem láttunk, hogy egy pilóta, aki benne van a mezőnyben, a fékezési pont előtt megállapítsa azt, hogy melyik pilóták hol vannak pozícionálva a pályán, és akkor kiszámítja gyorsan azt, hogyha én ebbe az autóba belerongyolok hátulról, akkor ő majd el fogja találni azt az autót, ami leviszi azt az autót.
Ja nem, hát ez puszta dőreséged, nem, ez hülyeséged. Épeszű ember ezt nem mondja, hogy ez direkt volt ez az ütközés. Tehát ezt felejtsük el, ezt még maguk a versenyzők is mondták. Tehát a Lando Norris is azt mondta nekem, hogy itt egyszerűen arról van szó, hogy egy rossz rajt után a mögöttem lévő versenyző úgy gondolta, hogy megpróbálja még behozni, amit lehet. Azt gondolta, hogy fontosabb, hogy jó helyre jöjjön be az első kanyar végén, mint hogy vigyázzon a körülötte levőkre, és ez lett a következménye. Ennyi. Tehát, hogy legyen eszünk, könyörgöm, ebbe semmi szándékosság nem volt. Ez egyszerűen gyenge és ügyetlen volt Valtteri Bottas részéről, és ez lett a következménye, hogy mint a kuglikolyóknál így ding-ding-ding-ding, szépen elcsapta az autókat, és ezt így szerintem ezen a ponton így annyiban is lehet hagyni. Megsérültek, kiestek, piros zászló lett, mert rengeteg törmelék volt a kanyarban. Tehát, hogy Valtteri Bottasban semmi szándékosság nem volt, Valtteri Bottasban talán ott egy pillanatra mindenfajta feszültség és mindenfajta frusztráció kijött, és megremegett a keze, és belerongyolt Lando Norrisba, aki tovább csúszott, és belerongyolt Max Verstappenbe, és stb. És stb. És stb.
Magyarán szóval ugyanúgy elmérte a féktávot, hogy Lance Stroll elmérte a féktávot, mert ugye ő...
Hát de Lance Stroll rendkívül viccesen mért el. Hát nem... A Lance Stroll én nagyon nevettem, hogy ő annyira elmérte, hogy elindult keresztbe, és átment a füvön is, csak hogy ne menjen neki senkinek, de sajnos akkor a lendülettel jött, hogy miután a füvön átugrott, még úgyis neki ment valakinek a kanyar
csúcspontjában. Hát az pont a Charles Leclerc volt, és azért nem örültem így annak, van, hogy levitte a Leclerc-et Ipponnál, mert én, képzeld el, 500 forintot tettem a Leclerc-nek a futam győzelmére. És amikor, és ugye utána, amit tettem egy 500-ast a Red Bull, vagy a Ferrari-nak a futam győzelmére, mint konstruktőr, tehát hogy azért olyan jó szorzók voltak, hogy 1000 forintból azért annyit sikerült volna összeszedni, hogy utána a futam után elmegyek, és megkérdezem a svájci jegybankot, hogy kérnek-e kölcsön tőlem. De sajnos, de sajnos ez nem így volt, mert egyébként, hogyha az én Tipmix oldalamat nézem, és mondjuk nézzük ezt a Ferrari rajongók oldaláról, ugye a Bottas elmérte a féktávot Levi Tipponnal pár autót, megtisztította az utat a Leclerc előtt, és az Ocon mögött fordult a második helyen, amíg nem jött az a Lance Stroll, aki levitte a tipmixemet, mert nekem meggyőződésem, hogy talán a Leclercben lett volna annyi tempó plusz, hogy ami nem volt meg a Vettelben, hogy nem tudta elkapni az Okont a végén. Na de hát már akkor, hogy már erről beszélünk. Volt egy nagy csat, volt egy nagy takarítás, a mezőnynek az egyik fele hátrament, vagy kiszállt, viszont Magyar Nagydíjhoz hűen és méltóan ismét egy élete első futam győzelmét megszerző pilótát avattunk a Hungaroringen.
Na várjál, ez nagyon jó, de itt most közbeszól az újságíró, és azt mondom, hogy igen, na de várjál, előtte volt még egy rajtunk, ami nagyon vicces volt, az újraindítás, és az, hogy ezt az első Esteban Ocon győzelmet megünnepelhette a Hungaroring, azt egy olyan Fernando Alonso is segítette és kaparta ki, aki élete egyik legfantasztikusabb versenyzését produkálta.
Hát meg, tehát, igazából, igazából akik azt mondták, hogy Alonso nem csapatjátékos, de...
Alonso ebben az évben csapatjátékos. Alonso ebben az évben sokkal jobb fej, mint volt. Én konkrétan el tudom képzelni, hogy valaki szólt neki ezt a szünet alatt, hogy apám, te eléggé nem voltál jó fej az utóbbi években. Nem tudom, feltűnt-e? Tehát, hogy valószínűleg, vagy ha más nem, akkor neki is feltűnt, hogy egy elég negatív kép alakult ki róla a sajtóban. Nyilván ez jött a frusztráltságából, amit a McLarennél kellett megélnie. Nyilván ez jött az azt megelőző Ferrari-s évekből. Tehát, hogy volt benne egy jó nagy feszültség, egy jó nagy megkeseredettség, és szerintem ez a megkeseredettség egy nagyon rossz fej Fernando Alonsót kreált a visszavonulással. Egy görcsös Fernando Alonsót kreált a visszavonult évében, amikor elment először, ugye most már tudjuk, szünetre. És most egy sokkal lazább Fernando Alonso tud visszajönni, egy sokkal barátságosabb Fernando Alonso tud visszajönni.
Aki ugyanolyan gyors.
Most ugyanolyan gyors, és ennek most egyértelmű jelét láthattuk. És tényleg borzasztóan ügyesen védekezett, borzasztóan ügyesen tartotta fel Lewis Hamilton, és gyakorlatilag ezzel megnyerte a versenyt Esteban Oconnak és a Renault-nak is, mármint ugye az Alpine-nak, bocsánatot kívánok. Igen, szóval azért történtek dolgok. És hát a rajt, hát könyörgöm a rajt. Hát kimegy mindenki a pályára. Hát
ez egy történelmi rajt volt, mert Hamilton a pole pozícióban indult, és harmadikként intették le. És egyedül indult a pályán. Hello, úgy egyedül, lett
igen, tehát az volt az érdekesebb, mert igen, az nem tudom hány embernek futott le a fejében, hogy az, hogy Lewis Hamilton hányadik lett az időmérőn, az teljesen másodlagos. Tehát, hogy teljesen feleslegessé vált az időmérő, és szerintem ilyen sem volt a Forma 1 történetében, hogy gyakorlatilag az időmérőt az ki lehetett dobni az ablakon, mert akár hányadik helyen végzett volna Lewis Hamilton az időmérőn, ő indult volna az első pozícióból a rajtnál. Az már egy másik dolog, hogy ez egy annyira hibás és annyira elrontott döntés volt a részéről, hogy ez az összes pozíciójába került egy körrel később.
Jellemzően Mercedes Baki.
Itt szeretném megint leszögezni, anélkül, hogy túlságosan istenítenem a Mercedes-t, és könyörgöm, kérem, nem jöjjenek a kommentek, hogy mert Mercedes szurkoló szereckelem, nem vagyok, és nem vagyok Hamilton szurkoló sem.
Na, de az vagy, észre az azt. Vagy, és kész pont.
Az, igen, és vegyük észre azt, hogy az utolsó helyre került Lewis Hamilton, és az utolsó helyre került a Mercedes, és azon a Hungaroringen, ahol egyébként jelzem, nem lehet előzni, tehát ugye a pályánk egyik leghíresebb tulajdonsága az, hogy azt szokták mondani, hogy kis Monaco, mert hogy nem lehet előzni, na ezen a pályán szépen visszakolbászolt a harmadik helyi.
Úgyhogy azért, nem kicsit dolgozva meg a pénzért. Konkrétan majdnem összeesett a pódiumon.
Hát volt is ott nagy riadalom, igen, kijöttek a versenyzők, és akkor várunk, már mindenkivel beszéltem, és látom, hogy Lewis Hamilton sehol. Nézegetek, és ott derült ki, hogy valami gáz van, hogy azt láttam, hogy...
A pódiumról, ahogy lejöttek, akkor ők egyenesen berongyolnak a motorhomba, vagy pedig még a torony épületbe maradnak?
Nem. Amikor a pódiumról ők lejönnek, akkor nekik az első dolguk az, hogy szépen oda sétálnak hozzánk, és adnak egy interjút nekünk. Gyorsan, úgy melegében. És amikor a pódiumról, ugye addigra, mire ők lejönnek a pódiumról, addigra mi az összes többi versenyzővel már megcsináltuk az interjút. Tehát a versenyzőnek az a feladat, amikor kiszáll az autóból, és levette a bukósisakját, és hiszik egy frissítőt, akkor odáll mellé a sajtósa, és az autótól egyenesen az én mikrofonomhoz jön, hogy melegében meg tudjam kérdezni, hogy mi van. Ez az összes versenyzővel megtörtént, majd ezt követően, amíg én csinálom az interjúkat a versenyzőkkel, addig lemegy a pódium ceremónia a top 3-nak, pesgőzés, ünneplés, sattara, beszélgettek, ha jól emlékszem, Johnny Herbert-tel, miután kiszálltak az autóból, és akkor ennek vége van, akkor a top 3 versenyző is először odajön hozzánk a pembe, és utána, ha nekünk lenyilatkoztak, onnan mennek újságírói kérdésekre válaszolni a sajtótájékoztatóra. Ez azért fontos, mert nekünk tévéseknek élő adásunk van. És a mi adásidőnkben még benne kell, hogy legyenek az interjúk. És ezt tudja a Forma 1 is. Miközben a többi újságíró, aki írva kérdez, ők várhatnak egy kicsivel többet. Úgyhogy ezért mi vagyunk, hála Istennek, priorizálva. Na most, amikor vége volt a versenynek, akkor megcsináltam az interjúkat, majd megérkezett Sebastian Vettel, és megérkezett a győztes Esteban Ocon is. És mindenkivel már megcsináltam az összes interjút, majd észrevettem, hogy Lewis Hamilton nincs sehol. És akkor körbe kérdeztem ott a kollégákat, a Will Buxton-tól a Ted Kravitzig, hogy figyeljetek, srácok, mit tudtok? És azt mondták, hogy hát ők sem tudtak semmit, egyelőre nincs itt Lewis Hamilton, és ezen a ponton megpillantottam Rózát, Lewis Hamilton sajtósát, amint egy ilyen egy literes, sörös korsónyi, izotónikus itallal fut a kezében a Mercedes box felé. És akkor jöttem rá, hogy valószínűleg Lewis Hamilton meglehetősen kimerülhetett, mert hogy próbálják itallal egy kicsit, ilyen mindenféle izotonikus itallal visszapótolni azokat az ásványi sókat, amiket ő kiízzat.
Akkor nem is láttátok azt, hogy akkor ő azt se tudta a pódiumon, hogy melyik naprendszerben
nem,
van
konkrétan. Nem, így van. Tehát hogy én nem láttam a pódium ceremóniát, ezért nem láttam, hogy nagyon kimerült Lewis Hamilton, ez pontosan így van. Én onnan tettem észre, hogy valami gond van, hogy nem jött. És egyébként ezért sem készült vele utána végül interjú, tehát senki nem csinált vele interjút, hanem az FIA csinált egy ilyen általános interjút, egy háttér elé leültették, akkor feltettek neki pár kérdést, és azt elküldték az összes újságírónak, mert mi egy másfél óra várakozás után lebontottunk, és eljöttünk. De nem csak mi, a Sky is, a Rai Uno is, a Telefonica, tehát az összes országnak, az összes hibat, vártunk, és akkor utána azt mondtuk, hogy jó, hát akkor nem várunk tovább, mert nem tudtuk, hogy Lewis Hamilton mikor lesz olyan állapotban, és hogy egyáltalán kijön-e interjút. Ő azt mondja egyébként, hogy ez egy ilyen post-covid állapot. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon megerőltető verseny volt. Lehet, hogy benne van egy kicsit, hogy covidos volt, de én szeretném azt hinni, hogy nincsen komoly baja. Egyszerűen arról van szó, hogy nagyon-nagyon kimerítette ez a verseny, mert ő rengeteget előzött. Tényleg rengeteget előzött egy olyan pályán, ahol egyeket előzni is borzasztóan nehéz. És ne felejtsük el, hogy az utolsó 10 percben még Fernando Alonso is feltartotta, és ott meg aztán még inkább küzdenie kellett.
Hát magyarán szólva, akkor megint le kell rombolnunk akkor egy olyan bástyát az anti-Hamilton rajongók előtt, akik meg voltak róla győződve, hogy ez itt csak színjáték, és hogy kamuzik, meg minden, nem kamuzott, ő tényleg
rosszul volt. Nem. Egyébként az anti-Hamilton rajongók között vannak olyanok, akik egészen legitim és egészen érthető okokból nem preferálják Lewis Hamiltont, de azért az anti-Hamilton rajongók jelentős százaléka, mondjuk 80%-a azért nem szereti Lewis Hamiltont, mert nagyon régóta dominál a sportban, és azért ők unalmasnak érzik a sportot. És erre mindent ráhúznak, amit lehet. Tehát akkor a Lewis Hamilton nem jó versenyző, mert csak a Mercedes miatt dominál, és akkor itt hozzátenném, hogy az, hogy valaki egy domináns autóba be tud ülni, az ugyanúgy része a sportnak. És akkor ezzel a lendülettel mondhattuk volna azt, hogy Senna meg a McLaren miatt dominált, meg a Schumacher meg a Ferrari miatt dominált, és akkor ők sem voltak olyan nagy világklasszisok, csak jó autóban ültek. Tehát ez a csak jó autóban ül típusú kritika, ezt azonnal vágom ki a kukába, mert az autóválasztás az a sport része. Tehát ez olyan, mintha azt mondanák, hogy Usain Bolt azért fut olyan rohadt gyorsan, vagy futott olyan rohadt gyorsan, mert csak jó cipő volt rajta. Tehát azt a cipőt is ki kell választani, és tudni kell használni.
Hát meg is kell dolgozni ahhoz, hogy a cipőbe tudjál futni.
Meg is kell pontosan, tehát hogy ezt felejtsük el, hogy mert ő alatta van a legjobb autó. Hát igen, ez is része a sportnak. Kiválasztani a legjobb autót, és elérni azt, hogy a legjobb autót birtokló csapat engem akarjon sofőrnek.
Na de.
Úgyhogy ez az egyik. Bocsánat, igen. És nyilván az, hogy Lewis Hamilton aktív a social médián, és kifejti a véleményét a bolygó megmentésével és politikával kapcsolatban, ez az ő személyisége, ő mindig is ilyen volt, és ilyen is marad. Ettől ő nem lesz rosszabb autóversenyző, tehát emiatt sem lehet a versenyzői tudását kritizálni, nem ezért hétszeres világbajnok, tehát nem ezért hétszeres világbajnok, mert leírja, hogy étkezzetek vegánul. Tehát ezzel sem felesleges kritizálni, arra meg nyilván egy mondatot sem vagyok hajlandó pazarolni, aki meg azért nem szereti, mert fekete a bőrszíne, az meg fáradjon vissza 1928. Szóval én bárkivel vitatkozom Lewis Hamilton tudásával kapcsolatban, döntésével kapcsolatban, és sokszor csinál olyan dolgot, ami szerintem is hülyeség, de speciál ezen a hétvégén nem nagyon lehetett fogást találni rajta.
Hát meg azért a VB címeket azért nem elég egy jó autó, azért az össze is kell autózni, mert nem véletlenül nincs egy darab VB címe sem mondjuk a Valtteri Bottasnak, akinek szintén ugyanaz az autó van a fenek alatt. Na de most nem is erről akarok beszélni, hanem amire próbálok már régebb óta rátérni, hogy akkor ugye ti kim voltatok a Pembe, és kijött egy Okon, aki megnyerte élete első versenyét, illetőleg kijött egy Sebastian Vettel, aki egész versenyen próbálta megszerezni az első Aston Martinos győzelmet, de neki nem sikerült. Ennek ellenére nem csak az Okon volt nagyon boldog, hanem a Vettel is rettenetesen boldog és elégedett volt annak ellenére, hogy nem sikerült futamgyőzelmet megszereznie. Azért ritka az ilyen, hogy a második helyzet is azért ennyire boldog.
Azért vagyok nehéz helyzetben, Zsolti. Én csináltam egy interjút Sebastian Vettellel, amit soha senki nem látott a futam után, mert nem fért bele a tévéműsorba, nem maradt időnk rá, és el szeretném mondani neked, hogy Sebastian Vettel nem volt boldog.
Tényleg.
Tehát egy Sebastian Vettel nem volt boldog. Sebastian Vettel borzasztó csalódott volt, és életemben nem gondoltam, hogy én fogom vigasztalni, és abban az interjúban elhangzott az a mondat a számból, amit én sem tudom, hogy hogy mertem kimondani, de azt mondtam neki, hogy Sebastian, ne legyél már ilyen elkeseredett, hát a második helyre jöttél be az Aston Martinnal. És úgy kezdődött az interjú, azt mondtam neki, hogy már ne haragudj, de én megmondtam csütörtökön, hogy itt vannak a trófeák, és az egyik a tiéd lesz. És te meg jól leszóltál engem, hogy az idén nem annyira biztos.
De és akkor erre mit és mondott?
És erre röhögött, és azt mondta, hogy hát igen, de teljesen igazad volt, de sajnos nem tudtam megnyerni a versenyt. És akkor elmondta, hogy hát ő emiatt tulajdonképpen csalódott, és ez engem annyira meglepett, hogy emiatt csalódott, hogy én is kiléptem ebből az újságírói szerepből, és azt mondtam neki, hogy de ne legyél már csalódott, hát mindenit neked a második helyen végeztél Sebastianet, ne legyél csalódott. És akkor erre azt mondta, hogy jó, persze, de hát minden versenyző győzni szeretne, és annyira közel volt az első helyhez, és úgy érezte, hogy gyorsabb is az autója az Alpinnál, és hogyha meg tudta volna előzni, akkor tiszta levegőben el tudott volna húzni tőle. Szóval ez egy nagyon furcsa dolog, csak utána egy kicsit összeszedte magát, és én is láttam, hogy utána az interjúban már mondta, hogy hát örülök, meg jó, minden, aztán szegényként közben meg utána elvették tőle a győzelmet. De hogy az a fel Sebastian Vettel, akivel én beszéltem, az nagyon-nagyon kis szomorkás volt.
Érdekes, mert ez nem jött át?
Nem. Hát ez az érdekessége az én munkának, hogy sokszor egészen más pillanatokban kapom el a versenyzőket. Ugye a George Russell...
Na erre akartam volna rátérni, hogyha ha annyira jól át tudtam volna rákötni, hogy viszont ugye a George Russell-es interjú, az viszont nem csak az, hogy annyira nekem azért tetszett, mert ott George Russell-al beszélhettünk az emberrel. Nem a versenyzővel, hanem ez egy annyira emberi, ez egy annyira egy, nem tudom neked szavakba önteni, jól esett látni, együtt tudtam vele érezni, és tényleg én úgy gondolom, hogy a Forma 1 rajongóknak hatalmas nagy bázisa és tömege kívánja már évek óta azt az egy rohadt pontot a George Russellnek, amit ebből az autóval, amilyen körülmények között vannak és kihoz, és nálad ott volt. Hát ez erről mesél, mert ez hatalmasat futott, és annyira jó volt.
Ez igen.
Meg hogy futott ilyen hatalmasat?
Hát ez úgy futott, annak az újságíró életében pontok, amikor nincs felkészülve rá, de mégis egy ilyen történelmi pillanatban válik úgy szereplővé. Ebben az esetben nekem az a megtisztelő feladat jutott, hogy fogjam be a számat. Tehát, hogy nekem azt kellett felismernem, hogy most nem kérdezünk. Nagyon érdekes, mert se előttünk, se utánunk nem fakadt így sír a George Russell.
Na ezt hogy jött hozzád?
Az történt, hogy ugye a verseny után, ahogy mondtam, egyszerre tódulnak ki a versenyzők, és jönnek oda a pemben, és akkor ilyenkor így ugrándoznak a mikrofonokhoz. Tehát nincs is nagyon időd átgondolni, hogy mit kérdezel a következőtől. Arrébb lép a Verstappen, odalép Alonso. Arrébb lép Alonso, odalép, mit tudom én, Leclerc. Arrébb lép Leclerc, odalép bárki más. És az volt, hogy csináltam gyorsban az interjúkat, és láttam, tehát egy, most jól kiadom magam, mint újságíró, de hogy nem is csapódott le bennem az, hogy a Williams... Igen, nem is csapódott le bennem, hogy a Williams-ekkel mi történt, hanem amikor megláttam őket, akkor elkezdtem gondolkodni, hogy álljunk meg. Nem lehet, hogy a Williams-esek most pontot szereztek, mert hogy annyira bolond verseny volt, és nem volt meg pontosan, hogy hányadik helyen voltak, mert ugye ezt is kevesen tudják, hogy mi a futamot nem nagyon látjuk. Tehát mi ott állunk a ketrecnél, és bár ott vannak tévék, nem halljuk a kommentálást, tehát csak hogy látjuk, hogy mi történik, de feltétlenül nem tudjuk folyamatosan figyelemmel követni a részleteket és az apróságokat. És odafordultam Faragó Adrián kollégám felé, és mondtam, hogy figyelj, nem az van, hogy a George Russell megszerezte végre a pontot. És akkor így gyorsan megnéztük a telefonunkon, és úristen, de mondom, nagyon jó, akkor mindjárt kérdezek tőle valamit. Azt már nem néztem meg, hogy nála több pontot már csak Nicholas Latifi.
Mennyire?
Tehát, hogy abban már bele se gondoltam, mert ugye ilyenkor azonnal bekapcsol az újságíró a fejemben, és az volt a fejemben, hogy a sztori a George Russell pontja. És ez is egy olyan dolog, ami nagyon ritka, de Nicholas Latifi odafordult felém, és intettem neki, hogy menjen, nem érdekel, nem akarok vele interjúzni, mert nekem a George Russell kell. Miközben Nicholas Latifi ugye több pontot szerzett, mint George Russell, de ugye én nem tudtam a történetét a futamnak ilyen tekintetben, nem láttam a mélység, én csak azt tudtam, hogy ha George Russell pontot szerzett, az egy hatalmas pillanat. És akkor tovább küldtem a Nicholas Latifit, és intettem a Russell sajtósának, hogy jöjjön ide, aki éppen akkor fejezte be az interjúját a Sky Sports-a.
És nem látszott rajta az, hogy ő most nem látszott rajta.
És akkor odalépett, és még nem forgott a kamera, annyit mondtam neki, ugye, hogy lovely, tehát hogy, hogy ez egy ilyen brit verziója azt mondani, hogy hát ez csodálatos, lovely. És akkor annyit kezdtem el mondani neki, hogy őrülő, mi vagyunk a magyar stáb, és borzasztó jó érzés, hogy életed első pontjait a Williams-el a mi hazánkban szerezted meg. És hogy ezt végig mondtam, ezt a mondatot, szerintem így lecsapódott benne, hogy akkor most azelőtt a kamera előtt áll, ami a hazai kamera. És akkor azt hiszem, még mondtam valami ilyesmit, hogy Hungary is so happy for you, tehát hogy Magyarország borzasztó boldog, nagyon örül ennek, és akkor láttam, hogy az úgy megérintette, és a következő lépés, és akkor már láttam, hogy itt ennek már sírás lesz a vége, úgyhogy...
És tudtam, ott maradtál csöndben, és ott maradtál akkor csöndben, amikor láttad, hogy sírás maradt, lesz a vége. Mert ez annyira emberi volt, az a pillanat.
Igen, én, ez különböző újságírói iskolák vannak ezzel kapcsolatban, hogy mit csinálsz, amikor sírva fakad az interjú alanyod. Valaki azt mondja, hogy ilyenkor érdemes egy-két mondatot mondani, mint hogy ilyenkor nem kellenek szavak. Én azt gondolom, hogy ilyenkor kúszban kell maradni.
Ez volt a legtöbb, amit tudtál vele mondani. Pontosan,
és a másik meg, hogy ilyenkor mindig jelzem a versenyzőnek, hogy nyugodtan sírja ki magát, nem sértünk, és ezt úgy szoktam, hogy a mikrofonomat leeresztem. Tehát ugye ott van a kezemben a mikrofon, és a versenyző, miközben elkezd pityeregni, nem azt látja, hogy én a számnál tartom a mikrofont, és próbálok levegőt venni, hogy belekérdezzek, hanem ahogy elkezdett a Russell egy picit úgy pityeregni, fogtam, és leeresztettem a kezemet, és letettem a mikrofont előttem egy ilyen a pen szélére, és elengedtem a mikrofont. És akkor látta, hogy gyakorlatilag nem fogok kérdezni tőle semmit, engedem, hogy nyugodtan sírt ki magad George, és akkor ennyi. És akkor ott pityergett másfél percig, magától mondott egy-két mondatot, és utána a végén mondta, hogy figyelj, nyugodtan menj tovább, mert nincs mit kérdeznem. És így tovább is ment. Hihetetlen. És hogy ez hogy ment ekkorát az interneten, azt meg úgy kell elképzelni, hogy ugye a FOM-nak van egy tévés, egy média osztálya, akik folyamatosan figyelik, monitoringozzák az összes közvetítést élőben. Tehát ők az összes jelet, ami kimegy az adott pályáról, az összes tévétársaság, összes kameraképét ők folyamatosan látják.
Hüde komoly cenzúra,
igen. Tehát figyelnek, hogy megfelelő módon csináljuk az interjúkat, megfelelő szabályokat betartva, stb. Ha nem csinálunk valamit, akkor kapunk az arcukba.
Várj, és ők ezt le is tudják tiltatni, vagy hogyha valami nem úgy, vagy utólag szól, vagy
nem, azonnal, nem. De mondjuk, hogy élőben megy ki,
akkor arra is azt mondja, hogy nincs jelkészre, vagy utána azt mondja, hogy ez nem volt szép.
Nem, ez nem egy szövegcenzúra, tehát ők nem hallgatják, hogy én mit kérdezek annyira. Ők
nem, hogy mit mutatsz, érted?
Hogy betartom el a szabályokat, hogy úgy viselkedek, ahogy kell, hogy stb. Na most, ők egyből kiszúrták az élő adásunkban ezt a beszélgetést, és mivel nekik mindenhez korlátlan hozzáférésük és joguk van, ők azonnal kicsíptek ebből egy 20 másodperces részt az élő adásukból. Ezért történhetett meg az, hogy aznap este az egész világ a Duna TV logóval nézte George Russell sírását, és azt hallotta, ahogy a pattantyús Ábrahám Lőrinc kollégám fordítja azt a két szót, ami kijön George Russellből magyarul alámondva. És ez annyira gyors volt, hogy megcsináltam a Russell-el a beszélgetést, arrébb állt, és a következő versenyző, aki odajött hozzám, nem is tudom már ki volt a következő, de azért, hogy a következő versenyzővel még beszélgettem, ez mondom másfél perccel a Russell interjú után volt, beszélgettem, és hát csak megveregeti a vállamat az Ziggo Sportos Jack, a holland riporter, és azt mondja nekem, hogy kitettük a beszélgetésedet a Russellre, szuper volt. Majd hátrafordulok, és azt mondja nekem az Adrien, hogy úristen, kim van az F1.com-on a Russell-es interjú. Tehát másfél perc alatt kint volt ez a Russell-es dolog, ők azonnal kicsípték, kirakták, és az összes újságíró és az összes csatorna azonnal átvette, és szintén kirakta. Úgyhogy ez a furcsa helyzet állt elő, hogy
És akkor te csak arra lettél figyelmes, hogy egyszer csak az összes kollega hoz neked egy korsósört. Ádám, gratulálok.
Nem, korsósört nem hoztak, de hogy vigyorogtak és mutogatták. Tehát, hogy mindenki mutogatott, hogy láttam, és ez milyen zseniális, és mi is kiraktuk, és akkor vége volt a interjúknak. Igen, akkor ránéztem a telefonon, és aztán akkor tartott valami 2 millió megtekintést.
Mennyi lett a vége? Azt megnézted, hogy mennyi lett nagyjából a vége?
Nem néztem meg, hogy mennyi lett a vége, de rengeteg. Igen, 10x millió megtekintés, és aznap este Twitteren az volt a top trending videó, és hát rengeteg. De utána mi kitettük a Box utcára a teljes idézőjeles beszélgetést, ami annyit ért, hogy egy percig sír a George Russell, és azt is valami elképesztő mennyiségű ember nézte meg, és vette át, és osztotta meg. Ezeket nem lehet előre kiszámítani, ezekre nem tudsz rákészülni. Ilyenkor annyit tehetsz, hogy a legjobb újságírói tudásod szerint kezeled azt, hogy ennyire megnyílik egy versenyző előtted. És hogy ezt kellő, hogy mondjam, tapintattal és kellő tisztelettel kell mindig kezelni, amikor egy versenyző sír, legyen az fájdalomból, legyen az örömből, de ilyenkor nagyon vigyázni kell rájuk, mert ilyenkor tényleg borzasztó sebezhetőek, és nem tudják az érzelmeiket kontrollálni, és előjön belőlük a sok évnyi felkészülés, a sok évnyi, és egyébként nagyon vicces, mert amikor kitettem a Facebookra, azt írtam odahoz, hogy életem interjú, és tulajdonképpen tényleg életem interjúja, csak éppen nem kérdezek benne semmit.
Igazából tényleg az volt, amit le lehetett vágni az egész videó alatt, hogy amikor ott láttad a tekintetébe, hogy leesett neki a 10 filléres, hogy basszus, pontot szereztem a Williams-szel.
Igen, a Williams-szel, igen, és hogy mennyit, milyen érdekes, mert ugye sokan mondják, hogy élete első Forma 1-es pontja, nem, ő szerzett már a Mercedes-szel pontot.
Persze, akkor már pipa volt, azokért a pontokért meg pipa volt, így van.
Igen, de hogy nem ez történik, hanem az történik, hogy a munka eredményét érzi meg. Tudod, a munka eredményét érzi meg, és ezért volt ez egy nagyon, úgyhogy ilyen fantasztikus pillanatokkal volt tele a Magyar Nagydíj, ez egy méltó megkoronázása volt az egésznek végül.
Szerintem egyébként megmerem neked előre reszkírozni azt a kijelentést, hogy ha lesz majd mondjuk, mit tudom én, ilyen évszavazás, hogy az év versenyzője az év pillanata, ez az év pillanata, ez az év pozitív pillanata, ez hétszentség.
Abszolút, mindenképp azért pozitív, egyik nagy pozitív pillanata volt. Örülök, hogy abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy pont én állhattam ott szembe vele.
Én pedig örülök, hogy örülsz, annak viszont nem örülök, hogy ránézek az órámra. És ez ilyenkor mindig, hogy ránézek az órámra, akkor nem örülök, mert azt jelenti, hogy a mai műsoridőnek a végéhez értünk, ami nem jó, mert megint ott tartunk, hogy ahogy az előző podcastban is említettem, hogy elkezd két Forma 1 szerető ember beszélgetni egymással, és csak mondod, és egyébként most csak egy halkan elmondom a kedves hallgatóknak is, hogy értsék. Ugye van egy tervezett beszélgetés, amit így felépítek a fejembe, hogy erről kéne beszélni. Na most konkrétan a harmadik pontig nem értünk el. Ezt csak úgy halkan mondom, igen, és eltelt több mint fél óra. Na de viszont ez azt jelenti, hogy akkor ebbe benne hordozza azt a lehetőséget, hogy majd valamikor a jövőben ismét beszélgetünk egymással. Ezért javaslom mindenkinek, kedves podcast hallgatónak azt, hogy a követés gombra mindenféleképpen bökjenek rá. Ugye a Szágódó Cirkusz megtalálható a Spotify-on, a Deezer-en, a Google Podcast-on, az iTunes-on és az Amazon Music-on, és akkor nem fogtok lemaradni a következő jövőbeni beszélgetéseinkről Ádámmal, akinek most viszont ezúton szeretném megköszönni azt, hogy itt volt velünk, megosztotta a gondolatait, és ismét egy remek beszélgetésnek lehettem a partnere. Köszönöm.
Abszolút, én is örültem, hogy itt voltam. Köszönöm szépen.
Legyetek jók, vigyázzatok magatokra. Szevasztok.
Hello.
És ennyi volt már a Szágúdó Cirkusz. Mai adásunkat és a korábbiakat visszahallgathatod a Spotify-on, Deezer-en, Google Podcast-on, iTunes-on, az Amazon Music-on és a GP Shop honlapján a rádióműsor menüpont alatt. Találkozunk legközelebb is, egy hét múlva, ugyanebben az időben, itt a Max Rádióban. Sziasztok! Max Rádió.